túl biztos megadja ezt is így a szívenok a kívánságát, hogy egyszerre, aki általában szokott járni, az itt legyen. Észek benne, hogy megadja ezt az Úr, mert hát miért is ne adná, ugye? Szeret minket, és ha szeretne, mindannyian tök jól legyünk. És az jó dolog, amikor látod a másikat. Tehát önmagában az, hogy látod a tesódat, ugyanabban hisz, ugyanabban a szellembe jár, ugyanúgy lakik benne a Szent Szellem, ugyanaz a testhez tartozunk, a mennybe is együtt leszünk, úgyhogy ez tök jó, nem?
Igen.
Nagyon jó dolog ezt így gondolkodni erről. És hát most tényleg folytatom azt, amit a múltkor elkezdtem, mert ez egy óriási nagy téma. Úgy gondolom, hogy ma is csak szinte azt lehet mondani, hogy egy ilyen felsorolásszerűen fogom elkezdeni, csak hogy lássátok, hogy miről szól, mert a Szent Szellem ajándékaiban sok minden benne van. Tehát ami tulajdonképpen hozzá kapcsolódik, mint egy ilyen melléktéma, de hát melléktéma, sőt, azt mondom inkább, hogy fő téma, vannak fő témák, és vannak úgymond altémák, amik így hozzá kapcsolódnak ehhez. Tehát tudnunk kell ezekről ahhoz, hogy a Szent Szellem ajándékai egyre jobban meg tudjanak nyilvánulni rajtunk keresztül. Nem tudom, hogy ki vágyik itt arra, hogy az Úr ajándékai megnyilvánuljanak rajtuk keresztül egyre jobban. Amen. Én is föltettem. Szerintem mindenki föltette a kezét, hiszen. Ez nagyon fontos. Tehát Isten fontosnak tartja, azért nekünk is fontosnak kell, hogy tartsuk, nyilván nem. Tehát ha az Úr fontosnak tartja ezeket a dolgokat, akkor nekünk is fontosnak kell, hogy tartsuk ezeket a dolgokat. Tehát olyan nincs, hogy egy dolog fontos az igében, a másik meg nem. Tehát Isten nem úgy van, hogy mondjuk előtérbe helyezte a megszentelődést, és háttérbe mondjuk az ajándékokat. Szóval ez nem így van, hanem hogy minden együtt van. Minden fontos, ami az igében van. Amen? Tehát fontos a megszentelődés, fontos a kegyelemnek a megismerése, fontos a szeretetnek a megismerése, fontos a gondolkodásunknak a megváltoztatása, fontos a beszédeink, hogy megváltozzanak a Szent Szellem által. Minden fontos. Fontos a hitről szóló tanítás, ezek alaptanítások, és fontos a Szent Szellem ajándékai. Nagyon sokszor azt figyeltem, hogy a Szent Szellemről alig esik szó. Tehát beszélünk ugye az atyáról, hogy milyen kedves szeretet, reméltó, mennyire szeret minket. Beszélünk a fiúról, ugye a megváltónkról, a messiásról, őróla is beszélünk. Üdvözlünk téged, drága Éva, jaj, de jó, hogy itt vagy. Szóval üdvözöljük a messiást, a megváltónkat, és az atyáról és a fiúról nagyon sok szó esik, de igazándiból a Szent Szellem egy kicsit úgy háttérbe szorul, nem tudom, olyan, szóval olyan érzés van az ember, tudjátok, hogy ő pedig ugyanolyan Isten, mint az atya és a fiú. Tehát ő nem úgy van, hogy az atya és tehát nem úgy van, hogy az atya és a fiú ő külön van, tehát ő a Szent Szellemtől. Tehát hanem az atya, a fiú és a Szent Szellem az egy. Tehát ők egyek igazándiból, három személyiség, de mégis egy lényegű, ugye, mondták régebben a protestánsok, a Luther és társai, TSA. Tehát hogy ők egyek. És tehát van nincs, hogy nekünk a fontos az atya, hogy ő a mi édesapánk, nagyon fontos, nyilván, tehát ezt mondom, hogy hát, fantasztikus. Tehát Jézus azt mondta, hogy őt jöttem kijelenteni, amen? Tehát hogy az atyát, azt mondta Fülöpnek, emlékeztek, János 14, aki engem látott, látta az atyát. Miért mondott, hogy mutasd meg nekünk az atyát, amikor látsz engem? Én és az atya egy vagyunk. Amit itt láttatok 3 év alatt, mondta ugye a tanítványoknak, amit én bemutattam itt, azt mind az atya tette. Amen. Tehát, hogyha szeretnéd, szoktuk is mondani, hogyha szeretnéd megismerni, hogy milyen az atya, akkor nézd meg Jézust az evangéliumokban. Amen.
Amen.
Nézd meg, hogy ő milyen. Hogy mit tett, hogy beszélt, hogy reagált. Ezt mind az atya tette. Jézus tökéletes volt. És ott van ugye a Szent Szellem, tökéletes Isten, és tökéletes ember. Testben megjelent Isten, aki ott hagyta a Isteni dicsőségét, és lemondott arról, hogy ez gyakorolja az Isteni dicsőségét. És tökéletes Isten volt, és tökéletes ember. Tehát tökéletes ember. Tehát ő volt úgymond az etalon. Tehát ő az, akivé mi is váltunk az újjászületés által. Ő az, akinek az életét, a beszédeit, a szavait, mind az atya szólta, de mi is ugyanezeket meg tudjuk tenni, hiszen ő maga erről sokat beszélt. Például János Evangélium 14:12-ben, ugye? Hogy aki hisz én bennem, az is teszi azokat. De máshol is, többször. Aki hisz bennem, akkor annak megvan mindene. Nem baj, semmi gond a késésért. Áldott vagy. Értitek? Tehát, és a Szent Szellemre viszont Jézus, nézzétek meg, hogy védte a Szent Szellemet. Ugye? Emlékeztek, hogy azt mondta, hogy bárki szólhat a fiú ellen, sőt az atya ellen is szólhat káromlást, de aki a Szent Szellem ellen szól káromlást, annak nem bocsátatik meg se ebbe az életbe, se az elkövetkezendőbe. Tehát ennek nincs most nyilvánvaló, hogy kikre értette ezt Jézus, kiknek mondta ezt? A farizeusoknak, a vallásos embereknek, akik folyamatosan tagadták Jézust. Folyamatosan belekötöttek, mindig. Például ilyeneket mondtak, hogy a démonikus szellemek által, a démonok fejedelme által űzi ki a démonikus szellemeket. Mi ez, ha nem Isten káromlás? A Szent Szellemet bántották. És tudjátok, Jézus azt mondta, mielőtt még ugye a főpapi imájába is lehet látni ez, de máshol is kiderül ez, hogy nem hagylak benneteket árván. Nem hagylak, tehát így én elmegyek, visszamegyek a mennybe, fölülök az atya jobbjára, helyet készítek nektek, hogy ti is ott lehetek, ahol én. És azt mondja, elküldöm a Szent Szellemet. Elküldöm az én szellememet. Hogy veletek maradjon mindörökké, hogy ne legyetek egyedül. Tehát igazán azt mondom nektek, hogy valahogy ezt úgy kell látni, hogy amíg Jézus a földön járt, amíg Isten testben a földön járt, addig nem kerülhetett az ember személyiségébe bele. Nem kerülhetett a szívébe, a szellemébe. Isten kívülről látható volt, megjelent testben, ugye, tehát tapintható volt, látható volt. De abban a pillanatban, ahogy a Szent Szellem eljött, amiről múltkor beszéltem pünkösdön, talán múltkor beszéltem, hogy pünkösdönkor, hogy milyen megrázó, amikor bejött a Szent Szellem, az első Apcsák 2-ben olvashatjátok, hogy egyszerűen olyan erőteljesen jelent meg a Szent Szellem, hogy mindenki összeseleg lett, és emlékeztek, mondtam nektek, hogy tulajdonképpen a galilai férfiak mit néztek és bámultak meg, ez a Galilea, ez igazándiból a zarándokoknak volt a helye Jeruzsálemben, az olajfák hegyének, úgy emlékszem, keleti lejtője volt az a rész, ahol elszállásolták a pünkösdre és más egyéb, mint ahogy pünkösd. Tehát pünkösdre feljövő, úgymond szélcsorságban élő és más Izrael más városaiban élő zsidókat, ahol összegyűlt, mit tudom én, esetenként 5-8 millió ember is. És az a nép, aki ott volt, ugye emlékeztek, amikor a Szent Szellem betöltötte a 120 embernek ott a felházba, akkor elkezdtek új nyelveken szólni, akkor azt mondja, hogy mondták az emberek egymás között, és az Apcsál ezt le is írja, hogy mi, itt vannak azt, hogy arabok, zsidók, elámiták, mit tudom én kicsodák, érted? Mind a saját nyelvünkön halljuk, hogy az Isten nagyságos dolgait. És biztos berúgtak, mondta valaki rossz indulatú, biztos berúgtak és részegek. És akkor egyből mondta Péter, hogy atyám fiai, nem mi részegek, aki részeg, az este részegszik meg, azt mondja, még a napnak a 9. órában, hogy lennék már részeg. Amit most látok, az Joel prófétának a jövendülésének a beteljesedése. Joel 2:28-ra gondolt, tudjátok, tehát, hogy mutat az Úr jeleket, csodákat, és nyelveken szólás, stb. Tehát és nézzétek, hogy az ott nem állt meg, amen. És ott mindenki, tehát a Szent Szellemnek olyan erőteljes belépése volt a földi világban, a földi dimenzióban, hogy ott mindenki összesereg lett. Most 5-8 millió emberről beszélünk. Hogy azok hallották, látták. Tehát ez nem olyan volt, hogy jó, egy picit meggázkodott a föld, meg volt egy-két villámcsattanás, meg ilyesmi, ezt csűszélted, és ennyi volt az egész. Nem, összesereg lettek az emberek, hogy hát mi volt ez a robaj? Olyan, valahogy ahhoz hasonlította a múlt kori beszédbe, vagy prédikációba, mint hogyha, mit tudom, ilyen hiperszónikus, tízszeres hiperszónikus sebesség bevágódott volna a légkörbe. Nézzetek meg egy hangsebességgel, mondjuk egy harci gépet, ami hangsebesség három maggal repül, vagy meccsel, minden három az ugye a hangsebességet annyival haladja túl. És amikor bejön egy 3-4-szeres hangsebességgel, elmegy a repülő, és utána becsapódik a hang. Ez valami óriási, mint a biztos hattatok már ilyet, mint a berobbant volna az egész égbolt. És ennek képzeljétek a videószok, tehát a felnagyított verzióját, úgyhogy 5-8 millió ember így átérted. Azt se tudták, hogy mi van. Ez nagyon nagy dolog volt, és ez, mondtam a múltkor, hogy ez egy korszaknak volt a nyitánya. Amen? Jézus felment a mennybe, ugye? És a Szent Szellem eljött helyette, hogy bennünk lakozást vegyen, hogy minket a Szent Szellem templomával tegyen, és ez egy korszaknak volt a nyitánya, az úgynevezett kegyelem korszakának. Ez volt egy nyitó, egy ilyen új megnyitó, egy open egy új világra, vagy öfnet egy új világra, minden. Értitek? Tehát ez egy fantasztikus dolog volt. És amennyire Jézus fontosnak tartotta a Szent Szellemről való prédikációt, amire fontosnak tartotta a Szent Szellemről való beszédet, az Atyám szelleme, így a Szent Szellem, ezt nem lehet rosszat mondani, mert sokat beszélt róla, és védte. Olyan mértékben elhanyagolja az egyház a Szent Szellemről és az ő ajándékairól való beszédet. És ezért van az, hogy nem is igazán tapasztalják meg. Alig van bármi. Értitek? Tehát bizonyos helyeken hallunk, hogy hirtelen leárad az ébredés, ott az emberek, mit tudom én, összeesnek, olyan nagy erő jön be a földi atmoszférába. Tudjátok, hogy az Istennek a természetfeletti jelenlétét nem bírja el a földi test. Ez így van. Hogy ezt hogy tudta Isten megcsinálni, hogy hát úgy, hogy a szellemünket tökéletessé tette és lepecsételte. De nem bírja el a tested, hát az is mondta ugye Mózesnek, hogy senki ember fi engem élve meg nem láthat. Vagy Illésnek is ugye ezt mondta. Tehát nem egyszerűen, és a Szent Szellem ezt megérkezett, és már 2000 éve itt van. És akkor látjuk, hogy vannak olyan helyek, mint mondjuk, és itt hirtelen jutott eszembe a pünkösdi ébredés 1900-as évek elején, Azúza utcai ébredés, ahol mit tudom én, olyan erőteljesen leáradt a Szent Szellem, kiáradt, úgymond az emberekből, meg felülről is leáradt, hogy például lángokban állt az épület. Olvassatok utána ti is. Az Azúza utcai ébredésnek, jó? Pünkösdi ébredés. És az emberek azt hívták a tűzoltókat, mert azt mondták, hogy hát ez azért nem semmi. És kb. A Szent Szellemnek a lángjait látták. És 100 méteres körzetben ott az Azúza utcától, attól az ébredéstől nem volt ember, aki el tudott volna arra menni, mert mind összeesett. Elgyengültek, úgymond. Nézzétek meg, amikor Jézus azt mondta, hogy én vagyok, ott volt egy x ezer mennyiségű ember, nem tudom, nem 5-6 ember ment Jézusra, gondolhatjátok. Fustélyokkal, meg mit tudom, mivel. Ott volt a templomi őrség, ott volt a római katonáknak a sokasága, plusz még a kíváncsiskodók, szolgák. És azt mondta, hogy én vagyok, ezek minden estek hátra. Csak annyit mondta, hogy én vagyok. És lezuhantak a földre. Értitek? Tehát ezt lehet látni, hogy...
Szia.
Elég látunk áldott vagy. Tehát ezt lehet látni, hogy... Szia Tomikám, üdvözlünk, örülünk, hogy látunk. Jó a sapkát. Szóval értitek, tehát a lényeg az, hogy őróla viszont kevesebbet beszélnek. Miért mellőzik ennyire a Szent Szellemet? Hogy nem nagyon beszélnek róla. Miért beszélünk ennyit a fiúról, és miért beszélünk ennyit az atyáról? Miért nem beszélünk ugyanannyit a Szent Szellemről? Megvan az indok. Mert ő él benned, és ha róla beszélsz, akkor a Szent Szellemnek az ajándékai felszabadulnak benned. Ha őről gondolkodol, amit Jézus az igében mondott, akkor felszabadulnak a Szent Szellemnek az ajándékai, és esetleg csodák történnek, és esetleg ugyanazok a dolgok történnek, mint az első században, vagy az Azúza utca ébredésen, benne a 900-as éveknél. Vagy a gyógyulás hangja ébredésnél, ez a II. Világháború után. Vagy a Catherine Kuhlman féle szolgálatnál, ugye? 70-es évek, a gyógyító szolgálatból lépett ki. Ott az emberek kritikusai is meggyógyultak. Elment egy figura, érted, ott írogatni, hogy majd egy jó kis újságcikket kerít a vadnőből, mármint Catherine Kuhlmanból, aki olyan, mint egy félőrült. És elkezdte írni, és ugye a Catherine Kuhlmannak, nézzétek meg, egyik szolgáltát elérhető a YouTube-on, nézzétek meg. Eléggé ijesztő egy kicsit, szóval nem olyan földi kívüli jelenség volt az a Catherine Kuhlman, de elkezdett írogatni az illetőjét, tehát írogatott, és a Catherine Kuhlmannak volt egy ilyen szokása, hogy kimondta, hogy harmadik sorba, negyedik széken, MZ per X, piros ruhában, most tűnik el egy daganat. És akkor eltűnt. Ezt így kimondta, ott volt nála a tudomány beszéde, és kimondta. És az megtörtént. És a kritikusnak, aki írogatta ezt a cikket, újságcikket, hogy majd jól megkritizés lejáratja a Catherine Kuhlmant, amikor kimondta a Catherine Kuhlman, hogy a páholyban masszán fölülült a bal páholy, vagy egy színházteremszerű volt, ott van egy ember, akinek van egy daganat a nyakán, és az el fog tűnni, a kritikusnak, aki csonthitetlen volt, így eltűnt a daganat. És megtért, és megvédte. Vagy most még mondok egy példát, és akkor belefogunk az igékbe. Például volt egy illető a T.L. Osborne. Biztos mindenki hallott már róla, nem akkor olvassatok utána. T.L. Osborne. T.L. Osborne. Ez a figura ugye első neki durálásra elment Indiába. És elkezdett prédikálni, mert érezte az elhívást. És elkezdett prédikálni, és prédikált. És akkor jöttek oda a muszlimok. Olyan területre, mert ahol muszlimok voltak. Lehet, hogy Punjab környékén. Mit tudom én, hol. Pakisztán környékén valószínűleg. A mai Pakisztán. És mutogatták a Koránt, és mondták, hogy hát már bocsi, értette, nekünk is van ilyen könyv, mit akarsz, és kinevették. Olvassatok az életrajzát. És nagyon megszomorodott a T.L. Osborne, mert nem tértek meg az emberek. Csak ott röhögtek rajta, és mondtak, hogy hát, szóval oké, ez csak vicc, érte, nekünk is van ilyen könyvünk, de nekem itt a Biblia, nekünk meg itt van a Korán, meg a későn. És fogta magát, és elment orlógatva haza Amerikába. Mászkált T.L. Osborne a szobájába, ó Istenem, te küldtél engem oda, hát lebuktam, leégtem, már nem a naptól, hanem az emberektől, leégtem, nem tudtam mit mondani. És akkor azt mondta az úr, hogy ide figyelj, menjél vissza, ezt így mondta neki konkrét, menjél vissza, ugyanoda, és mondd ezeknek a fickóknak, hozzátok el a legnyomorultabb embert, akit találtok, a legbetegebbet, akiről már ezer olvas lemondott, a legnyomorúságosabb kinézetűt. És hogyha ő most itt helyben helyreáll, akkor a Biblia Isten az igaz Isten. Ha nem, akkor pedig öljetek meg. Vagy ezt nem mondta, hogy öljetek meg, de ha nem, akkor pedig nem. Elment ugyanerre a helyre, T.L. Osborne bácsi, egy olyan szakás, érdekesen figura, jellegzetes 70-80-as évek, ilyen lobonc haj, minden. És elment, érted, és elkezdte mondani ezt, amit az úrtól hallott. Azt mondta, no emberek, itt vagyok meg, ott, hogy hozzátok el a legnyomorultabb embert, akit csak találtok. És elhoztak egy olyan embert, ja, és akkor mondta, ha meggyógyul, akkor az Úr az Isten, aki itt van az igében. Mint Illés, annak idején. És akkor mondták a figurák, hogy oké, azt mondja, hogyha nem lesz ez a dolog, ha ez nem történik, mert elhozzuk a legnyomorultabb embert, akkor téged megölünk. Oké, nekem már úgyis minden biztos, gondoltam. Nekem már mindegy. Elhozták a legnyomorúságosabb embert. Tényleg, szóval elmondom nektek, hogy az süket volt, vak volt, nem volt füle, nem volt keze, semmilyen nem volt. Tehát az tényleg, tehát olyat, akit összetudtak szedni ott, aki a legnyomorultabb volt. Imádkozott érte, és ott mindenki szem előtt teljesen minden lett. És teljesen ott állt egészségesen. És az emberek leborultak. Mire jó a csoda? A csoda meg tudja téríteni az embereket? A Szent Szellem ajándékai, akár szolgálati, akár szellemi ajándékok tudnak, az embereket meg tudják téríteni? Nem. De a figyelmet föl tudják kelteni. Amen? Jézusra teríti a figyelmet. Hogy hoppala! A sógoromnak nem volt füle, imádkoztak érte a gyülekezetbe, és lett. Valami van ebben a Bibliában, nem? Értitek, ugye? Tehát, nézd, és sokszor, én sokszor úgy vagyok, ez azért is, ahogy mutatom nektek majd az igében is, hogy kívánjátok a Szent Szellem ajándékait, mindennél jobban. És majd mondok egy-két dolgot, nem akarok előre sietni. De a lényeg az, hogy sokszor ez a gondunk nekünk, hogy a mi gyülekezeteinkben, tisztelet a kivételnek, tele van prédikálva vallásos szószal a gyülekezet, nem történik semmi, azon kívül egy-egy jót beszélgetünk, imádkozunk, kész. Utána elmerjünk a kocsmában. Mert az is tök jó. Nem, mint hogyha nem lehetne beülni a presszóba. Ezt most nem mondtam. Jó? Ülj be, amennyit csak akarsz. Igyál meg 5 liter viszkit, ha neked az jó. Engem aztán nem érdekel, te dolgod. Én biztos nem tenném. És te is jó gondold át. Imádkozz előtte. Kérdezd meg Jézus, eljössz velem inni egy viszkit? Vagy egy litert? Mely pohár az oké? Egy litert. Jó? De nem történik semmi. Nem történik semmi. Szóval ezért jött ez a mondás, ugye? Emlékeztek, hogy a templom mellett van a kocsma, ott rúg ki a szamosra, mit tudom én, elmegyünk, bologatunk, elasszunk egy kicsit, nyávunk, és utána bemünk a kocsmába, és semmi nem történt. Ugye, ebből volt az a mondás, mint ha mi se történt volna, tényleg. Mi se történt, érted? Tényleg az történt, hogy semmi se. És az emberek ott unatkoznak, el vannak, és akkor majd kérdezett, hogy ember, te miért ülsz itt ebbe a padba? És mondja, hogy hát szor érted, apám is itt ült már, nagyanyám, oda van belekarcolva a nevük, ők is ott koptatták. Ez a kopás, az a dédapámtól való, érted? Ott van a kopás, ott a izén, hát nekem is muszáj járnom. De mégis miért jársz te ide? Hát mit tudom én miért. Jó érzed itt magad? Megtaláltad az urat? Találkoztál vele? Ki az az úr? Milyen úr? Én vagyok az úr, mondja magára, érted? Értitek? És ez baj. Ez rémálom. És akkor mondom, néha így fel-fel bukan egy ilyen ébredés, ahol minden megtörténik, meg minden is. És akkor vágyódunk rá, ugye? Hogy fú, hát azért nem áll. Uram, te itt laksz bennem. Használ, légy szíves. Én is akarom ezt, én is. Csináld velem. Mit csináljak? Mit tegyek? És akkor azt mondja az úr, hogy figyelj. Figyelj. Figyelj az igémre. Töltsé velem érdemi időt. Foglalkozz az úrra. Jó? Nézzük meg akkor, tehát a első, mert ez most már folytatása. Ez már folytatása. Emlékeztek, én tulajdonképpen arról beszéltem itt az elején, hogy a itt hallásból van, és azt majd megint megemlítem azt az igét. Egy kicsit beszéltem arról, hogy erőt vesztek, beszéltem a pünkösdi megtapasztalást, a pünköstkor, hogy mi voltam, amikor bejött a Szent Szelem az atmoszférába. És most szeretném, hogyha csak így először csak így nézzük meg a Szent Szelem ajándékait, hogy miről is beszélünk, mert mondtam, hogy most fogom egy picit taglalni ennek a fontosabb dolgait, meg az altémáit. De hogy azért legyen benned egy kép, hogy miről is beszélünk, jó? Tehát az 1 Korintus 12, 7-től 11-ig, édesem, kérlek, olvasd el nekünk.
Mindannyiukban azért működnek a Szent Szellem különféle megnyilvánulásai, hogy ezekkel a többieket szolgáljuk és segítsük. Egyikünknek például a Szent Szellem azt adja, hogy képes legyen az isteni bölcsesség szavait mondani. A másiknak ugyanaz a szellem természet feletti ismeretet és megértést ad, amikor beszél. Megint a másiknak ugyanaz a szellem hitet ad, másnak pedig a gyógyítás ajándékait. Van, aki olyan erőt kap, amellyel csodákat tud tenni, és van, aki a profétálás ajándékát kapja. A másik meg arra kap képességet, hogy felismerje és azonosítani tudja a szellemeket. Egyik a nyelveken szólás különféle fajtáit kapja, a másik meg azt a képességet, hogy a nyelveken szólást megértse, és meg tudja magyarázni. Mindezt ugyanaz a Szent Szellem cselekszi az embereken keresztül, és a saját belátása szerint adja ezt vagy azt az ajándékot.
Amen. Ez azért volt fontos, hogy egy szúszra, egy első alatra, hogy lássátok, hogy igazándiból miről van szó, hogy legyen egy átfogó képünk arról, hogy miről is beszélünk. Az egyik, ami nagyon fontos a szellem ajándékai kapcsolatban. Itt azt mondja, hogy mindannyiunkban azért működnek a Szent Szellemnek az ajándéka, és olyan érdekes egyébként, mert azt tudjátok egyébként, ezt az igébe be tudom bizonyítani, hogy mindannyiunknak van legalább egy karizmája. Majd elmondom, hogy mi a talentum és a karizma közötti különbség, jó? Tehát mindannyiunkban azért működnek a Szent Szellem különféle megnyilvánulásai, hogy miért? Figyelj, hogy ezekkel a többieket szolgáljuk és segítsük, ámen? Tehát nem öncélú. A Szent Szellemnek az ajándékai, az mindig másokért van. Az másokért van, hogy a másikat tud segíteni, és szolgálni tudjál a másik felé. És akkor itt elsorolja a Szent Szellem ajándékait, és azt mondja, hogy a Szent Szellem adja, és osztogatja ezeket az ajándékokat, és akkor elmondja ugye a bölcsesség beszédét, utána pedig amit a Károli úgy mondta, bölcsesség beszéde, és tudomány beszéde, azt a egyszerű folytás úgy folytja, hogy képesen az isteni bölcsesség szavait mondani, és a másiknak pedig ugyanaz a szellem természet feletti ismeretet, és megértést ad, amikor beszél. Ez nagyon fontos. Én nem tudom, hogy ti úgy vagytok ezzel, de én többször megtapasztaltam ezt, hogy miközben beszélek, magamon csodálkozom. Nem is gondolkodtam ezeken, és beszélek, és egyszerűen csak jönnek az összefüggések, és a nem tudom mik. Ami nem is gondolkodom. És biztos te is megtapasztaltad már ezt. Hogy csak beszélsz, vagy olyan bölcsességet kapsz, amivel olyan dolgokat meg tudsz tenni, amit természetes szinten abszolút bukta. Isteni bölcsességet kapsz. Amit természetes szinten nem tudsz megcsinálni. Olyan bölcsességet kapsz, egy belátást igazándiból annak a helyzetnek a lényegébe, hogy az a helyzet hogyan oldódjék meg Isten szerint. Hogy mi a megoldás Isten szerint. Isteni bölcsességet kapsz. Ugye ezek ilyen megnyilvánulás, különféle karizmák, megnyilvánulások, és aztán mondja azt, hogy van egy olyan, amikor a természetfeletti ismeretet és megértést ad, amikor beszél, ezt nagyon szeretem, ez egy szuper dolog, ezt többször megtapasztaltam. Megint a másiknak a szellem hitet ad, tehát van a hitnek egy ajándéka is. Ugye van a hit, ami mindenkiben benne van, amit szoktam is mondani nektek a 2 Péter 1-2, igaz? Remélem, hogy az 1 Péter 1-2, 2 Péter 1-2, hogy mindannyiunkban ugyanaz a hit van meg. Ezt mondja ugye Péter apostol, hogy mindannyiunkban ugyanaz a hit. Egy ugyanolyan. Tehát nincs a hitnek ilyen különleges, hogy ő egy nagyobb hitet kapott, és ő le tudja hozni az égből a galambot. A másik érted meg, ha csak annyi hitet kapott, hogy egy gyufaszállat tud ketté törni. Hát szóval nincs. A hit mértéke az egy, az a hit, Isten hite. Eleve ugye Jézus ezt mondta, hogy a mustármagnyi hitről beszélt, ami a közel-keletnek a legkisebb magja, kb. 1 mm, alig lehet szabad szemmel látni, és az is egy monteveresztet arrébb dob. Jó, ez Isten hitéből. És ebből mindenki kapott. Itt nem erről beszél. A hit ajándéka az, hogy van egy ilyen, csak nagyon vázlatosan formát, bele fogunk ebbe jobban menni, most csak vázlatos, hogy legyen valami benyomásunk erről az egészről. A hit ajándéka az, amikor egy aktuális szituációban te nem tudtad addig úgy felszabadítani a hitedet abban a szituációban, és hirtelen egyszerűen, mit tudom én, fogsz egy lábat, és odaragasztod egy lábatlan ember, ez imádkozz, és ott abból a falából lesz egy tiszta láb. Én most érzem már inkább csodatevőket, hogy van hited, érted? Tehát, hogy mész és megteszed azt, amit addig abszolút nem tudtál. Nem tudtad volna elképzelni sem, hogy te ezt ebbe te egyszerűen hinni tudsz, vagy hitet tudsz gyakorolni. Nem? Úgy érezted, hogy minden akadályhoz, pedig ugye megvan a hited. Tehát ez egy olyan, egy aktuális, konkrét szituációban egy konkrét megoldás, ez hasonló egy kicsit, mint a bölcsesség, hogy olyan magasra vezet az a dolog, hogy lehozod az égből az angyalokat, vagy nem, érted? Most csak mondok, hogy tehát lehozod azt, ami nagyobb mértékben nyilvánul meg az a hit, ami már amúgy is benned van. Jó? Tehát egy hirtelen felszabadul, eltűnik az elmédből minden hitetlenség, és odamész, imádkozol a vakért, vagy egy szem, nincs is, csak gödör van ott érte, és lesz. Mondjuk azt mondom, az már összefügg a csodatevőkkel. Sokszor ezeket az ajándékokat nagyon nehéz egyesével, mert sokszor együtt van egy csomó ajándék. És azért próbálom valahogy így elkülöníteni, de hát nehéz. Másik a gyógyítás ajándékai. A gyógyítás ajándékai az pedig igazándiból szintén összefügg a hittel is, de ez egy olyan, hogy imádkozol, és tudja, hogy meggyógyul az az ember. 100%. De tudjátok, a gyógyítás és a csodák között mi a különbség? Van óriási különbség. Most, ha csak ezt veszik, hogy valaki egy betegségből meggyógyul, jó? Tehát a betegség eltűnik. Ott lehet az, hogy gyógyítás ajándékai működnek, vagy az embernek, na, utána majd még mondok, a gyógyítás ajándékai működnek, általában ez fokozatos gyógyulást jelent. Tehát az, hogy beindul valami, mondjuk lecsökken felére, és utána egyszerűen másnapra már semmi baja. Értitek? Vagy egy óra múlva már semmi baja. A gyógyítás ajándékai működnek. És rá nyilván, hogy az többes számba írta, tehát többféle gyógyítás ajándéka. Ma megfigyelte, nem azt mondja, hogy a gyógyítás ajándékát, hanem a görögben is többes számban van ajándékait. Tehát ez egy konkrét helyzetre szól, amen? Egy konkrét. Kispistának fáj a háta, görbe, mint a fene, odamész, és van gyógyítás ajándéka neked arra, hogy ráteszed a kedvesig, és kiegyenesedik a háta, jó? Tehát ez egy gyógyítás ajándékai, többféle gyógyítás ajándékai vannak, lehet, hogy valaki kapja a, mit tudom én, a fogtömésre, hogy megjelenje, vagy akármicsodára. Jó? És ugyanez összefüggésben van a csodák, hogy aki valaki van erőt, kapja el, csodákat
tud tenni.
Ez pedig azok a nagyon frenetikus, tehát olyanok, mint mondjuk, mit nevezünk csodának. Amit nem tudsz megvajazni abszolút, mondjuk ilyen volt Jézusnál, mik voltak a csodák. Például a kenyér megszaporítása, a vízen való járás. Tehát ezek egy ilyen vagy lehozni, vagy leparancsolni, ugye van egy nagy vihar, érted, egy cunaminak megmondott, hogy arra menjen, és elmegy. Vagy szűnjön meg, és megszűnik. Különben lesodorta volna az egész tengerparti várost. De te odaállsz, Jézus nevében megdorgálod, és csoda történik, és eláll minden, és ilyen csönd lesz. Ez is egy csoda, amen?
Amen.
De csodák a gyógyítás ajándékain belül is működhetnek együtt a gyógyítás ajándékaival, például amikor azonnal megjelenik a dolog, amiért imádkozik az illető. Érted? Tehát ugye a gyógyítás az lehet fokozatos, a gyógyítás ajándékai, a csoda pedig egy ilyen, ennyi az egész. Ez amikor Jézus mondjuk a mákusnak a fülét visszahelyezte. Nem tudom, hogy hova tűnt az a fül most. Most éppen zsebre tette mákus a fülét, érted, vagy hova tette, azt nem tudom. De egy biztos, Jézus a kezét rátette, és lett egy füle. Aztán lehet, hogy vitte a véres fület magába. Már bocsánat. Oké, nem leszek ennyire abszurd, szóval. Veronika egy ide megkocogtat a térdemet, igen. Jó. Aztán valaki a profétálás ajándékát kapja. Tehát a profétálás ajándéka pedig, testvérek, az, hogy nagy általában nem mindig jó, tehát a sima, nem a profétáról van szó, tehát a proféta, majd látjátok a szolgálati ajándékoknál, azt is el fogom majd mondani nektek, és a profétálás is hasonló, de sokkal kevésbé gyakran beszél a jövőről. Tehát a profétálás ajándéka az igazándiból buzdítás, és isteni szónak az átvitele egy másik embernek, az életének a megváltoztatására. Amikor beszélsz valakivel, és egyszerűen buzdítod, és közben a profétálás ajándéka működik benned, és tudja az a másik ember egyszerűen tudja, hogy Isten szólt hozzám. Nem az ember szólt, nem kis Gizi, aki beszélt és érted, mondta a magáét, hanem Isten maga szólt hozzám. Tehát ilyen képzetet kelt az emberek, hogy Isten maga szólt hozzám. És jobban lettem, és tudtam, mit kell csinálni, felszabadultam. Érted? Ez a profétálásnak úgymond az ajándéka. A másik az, hogy arra kap képességet, ez nagyon fontos, a szellemek megítélése. Én azt gondolom, hogy ezért nagyon kell ebben a korszakban imádkozni, hogy meglegyen, hogy felismerje és azonosítani tudja a szellemeket. Mert nem csak jó szellemek vannak ám, ne gondold, hogy angyalokból áll az egész légtér, szellemi légtér, már hogy ilyen jó angyalokból, hanem van nagyon súnya, gonosz lények is. Azt tudni kell, mondom, hogy vannak a démonionok, tehát most nem akarok démonológiát tartani, és nem is fogok, mert semmi kedvem hozzá, de azt tudni kell, hogy a Biblia kicsinyítő képzővel nevezi meg ezeket az ördögi szellemeket az új szövetségben, démonionnak, tehát ilyen démonocskáknak nevezik. Ez olyasmi, mint hogy a fizikai betegségekben ugye látjuk a baktériumok és a vírusoknak hatását. Na, ezek a démonionok is ilyen valami ostoba valamik, tehát nem sok eszük van igazándiból, be vannak állítva egy ilyen valamire, mondjuk, hogy tudom én, hogy fájdalmat okozzanak a fogban, értitek, vagy be van állítva arra, hogy mindig parázza gondolatokat szuggesztáljon bele abba az illetőbe, érted, belefújja, de ő csak arra van állva. És ezek ilyen kis, valaki egyszer, én már láttam többféle ilyet szellemben, de a lényeg az, hogy nem egy olyan, tehát ne úgy képzeljétek el, mint hogy az ilyen különböző világi horrorfilmek, nem tudom, én nem nézek ilyet, meg nem is tudom, de azt szokták mondani, hogy itt a nagy csúnya, itt tudom, hogy minek ábrázolják, ilyen fú, de förtelmes, és ott van egy tehát karmai, meg mindenféle, mit tudom, milyen van. Nincs neki semmi, egy kis nyikhaj valami, és nagy szája van. Tehát amivel tud mindig beszélni, mindig nagyokat mond, és beszél, és ilyen a hitetés szelleme. De ezek csak arra a feladatra vannak, tehát ezek nem túl intelligens lények. Arra a feladatra vannak beállva, hogy egy embert kínozzanak például valamilyen depressziót okoznak, lehangoltságot, betegségeknek bizonyos fajtát. Emlékeztek a meggörbett asszonyra, akit Jézus szombatnapon meggyógyított? Emlékeztek arra a történetre? De ott is ez volt, hogy a sátán kötöztünk, tehát ott is valamiféle démon tette ezt, hogy ő nem tudott felegyenesedni. És amikor Jézus imádkozott, akkor kiment belőle a démon, és fel tudott egyenesedni. Tehát, és Jézus sokat űzött démonokat. Nézzétek meg, hogy alapvetően igaz, nyilvánvaló, hogy ott még nem volt újjászületés. És az is nyilvánvaló, hogy akik odajöttek Jézushoz, nem mindegyik volt újjászületve, sőt, semmelyik. Ilyen értelemben mi nem, egyik se volt. De hogy egy szavával kiűzte a tisztátlan szelmeket. Tehát én azt, amit régebben a 90-es évek elején csináltunk, hogy meghányattuk az embereket, meg üvöltöztünk a démonokkal, és általában mindig ugyanazt a cirkuszt levágták, Isten tisztelt előtt, hol üvöltöttek, hol rángatóztak, hol habzott a szák, és az volt a megdöbbentő, hogy mindig ugyanazt csinálták, érted? Kiűzted az egyik testvérből, érted, mit tudom én, a jezabeli szellemet, vagy akármicsoda szellemet, érted, és elmondta azt a maga kis izét, és akkor a következő héten újra, érted, és ugyanazt csinálta megint. Az csak egy vicc kategória, érted? Tehát ez vicc. Tehát nem, Jézus egy szavával, nem úgy üzte ki a démonokat, hogy ezer évig parancsolt, hogy takarodj. Rámondta, hogy menjen ki, és kész, ennyi. És ennyi volt, nem, ennyi volt a történet, semmi. Sőt, Jézus azt mondta, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít benneteket. Van, hogy egy illető újjászületik, vagy van, hogy újjá is van születve, de valamilyen módon magára engedett ilyen rossz gondolatokat, rossz érzéseket van be, és van, hogy egyszer megismer az igazságot, és megszabadul, szabaddá lesz tőle. Amen.
Amen.
Például, tehát ezek a, és fontos a szellemek megítélésének az ajándéka, tehát hogy azonosítani tud a szellemeket. Van olyan, amikor beszél valaki, és lehet, hogy jókat mond, tehát úgy érzed, hogy tök jókat mond, de a szívedben, a szellemedben érzed, hogy, hogy nem tiszta szellemből mondja. Megérzed belül, hogy ott valami nem stimmel az illetővel, tehát hogy, nem tiszta szellemből beszél ezekről. Hogy van ott mögötte valami más erő. Valami a más szellemi erő, oké? Tehát, hogy, nagyjából én mondom, hogy csak vázatosan nem fog, majd lesz olyan alkalmunk, hogy mélyebben bele, mi most csak így tényleg nagyon vázatosan, jó? Tehát nem valami fogalmunk erről az egészről. Aztán azt mondja a következő sor, hogy
egyik a nyelveken szólás különféle fajtáit kapja. A másik még azt a képességet, hogy a nyelveken szólást megértse és meg tudja magyarázni.
Na most itt is ez egyenértékű a profétálás ajándékával, jó? Tehát ez nem a nyelvek ima. Tehát ez nem, ez az emberek felé szól. Ez nem magadnak magyarázod meg, bár olyan is van, én majd is hallottam, hogy magadnak megmagyarázod. Tehát ez kifelé megy az emberek felé. A szellem ajándékai mindig kifelé mennek, nem befelé. Kifelé az emberek felé, amen?
Amen.
Ez nagyon fontos. Persze közben te is épülsz nyilván, nyilván örülsz meg. Valaki jól lesz, rosszul volt, jól lesz, örülsz te is. Érted? De ez az emberek felé, ez szolgálatra adatott. És ez a nyelveken szólás akkor érvényes igazándiból, és akkor egyenértekű a profétálással, hogyha van olyan ember, aki meg tudja magyarázni, megkapja a magyarázatot. Ugye Pál tanította a korintusaiakat, hogy ha vannak ilyen, egy szóljon nyelveken, legyen ott magyarázó. Ha nincsen magyarázó, akkor imádkozzon nyelveken magának. Érted? Tehát akkor ért valamit az a nyelveken szólás, hogy ott volt, aki megkapta a magyarázatot. A magyarázatra pedig én azt gondoldám, hogy a magyarázat, a nyelveken szólásnak a magyarázata, az körülbelül, mit tudom én, magyarul elmondasz 5 mondatot, és akkor annak a, most bocsánat, nyelveken elmondasz egy perces ilyen mondókát, és akkor utána kb. Ugyanannyinak kell lenni a magyarázatnak, mert lehet, hogy a magyarázat csak 3 szó. Érted? Tehát ez is már ilyen beidegződés, hogy fú, hogyha elmondott egy félperces nyelveken imád hangosan, akkor a magyarázónak is fél percig kell, mit tudom én, 10 mondatból összefoglalni, hogy mit mondott a másik. Tehát valamikor csak 3-4 szó, és az a magyarázat. Amen?
Amen.
Van olyan? Jó. És azt mondja itt a 11. vers, tehát
mindezt ugyanaz a Szent Szellem cselekszi az embereken keresztül, és a saját belátása szerint adja ezt vagy azt az ajándékot.
Amen. Tehát ez a Szent Szellemnek a jogköre. Ő adja ezt vagy azt, de majd fog nektek mutatni olyan igét, tehát elő lehet készíteni a talajt a Szent Szellemnek, hogy ezt vagy azt az ajándékot felébressze, hogy megnyilvánuljon benned. Majd erről fogok beszélni még egy kicsit, csak menjünk tovább. Ismét felolvashatnám a Róma 10:17-et, mert ez nagyon fontos.
A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde
Amen.
Által.
Tehát ez nagyon fontos, hogy ezért nincsen ebben hit, ezért nem látsz mozdulni ajándékokat, ezért nem tapasztaltál esetleg a hívő életedbe túl sok minden ilyet, mert nem prédikálnak róla, nem beszél. És ezért az emberek nem is számítanak rá, nem is várják el, hogy a Szent Szellem ajándékai megnyilvánulnak egy helyen, mert nem beszélnek róla a prédikátorok. Hogy miért, annak megvan az oka, de akkor nagyon hosszú lenne, hogyha belemennék. Vannak okai ennek, hogy miért, jó? Egy az biztos, ahol működnek a szellem ajándékai, ott a gonosznak annyi. Szóval nagyjából úgy betetőzött, tehát így nyugodtan rá is íratod a falra, hogy the end, vagy konyac frima, vagy mit tudom én. Jó, és ezekhez hit kell, hogy felszabaduljon. Tehát neked megvan erre a hited, de hallanod kell róla, hogy az fel tudjon benned azon a területen szabadulni az a hit. Mert ha nincsen prédikáló, akkor te nem fogsz, mondom, nem is fog eszedbe jutni. Összejössz egy közösségbe imádkozni, nem várod el, hogy valaki profétáljon. Nem várod el, hogy a gyógyítás ajándékai, vagy csodatevő erők, vagy a szellemek megítélése, vagy bármelyik más, vagy a profétás, vagy bármelyik más ajándék megnyilvánuljon, mert eszedbe sem jut. Pedig ott van. A Szent Szellem kész arra, hogy megmozdítsa ezeket az ajándékokat. Háromféle véleményről beszéltünk a múlt alkalommal. Az egyik fajta, már a szellem ajándékaival kapcsolatban, az egyik fajta azt mondja, az egyik féle opció, hogy hát ember megszűntek az ajándékok, csak az első században működtek, az apostoli korban. Ebből van a legtöbb, és ez a legrosszabb. Ez a teljesen bibliátlan. Tehát ennek semmi köze az új szövetségi kijelentéshez. Sajnos ebből van a legtöbb. Nem véletlen, hogy nem működnek a szellem ajándékai. Mert ebből van a legtöbb. A másik, ami azt mondja, hogy mások szerint egy részük megmaradt az ajándékoknak ugyan, és azok még ma is léteznek. Tehát, hogy hisz benne, hogy van, létezik, persze nem tapasztalja, de úgy hisz benne, hogy hát nagy valószínűséggel van. Mert elolvasta előfeltételezések nélkül az újszövetséget egy szép reggelen, tudod, jó este, és nincs előfeltételezés, és nincs ez a elme, nincs megdolgozva az elme arra, hogy tagadjon. A harmadik, olyanok is akadnak, ugye, akik elfogadják ezeket a karizmákat, de figyelj, a szélsőséges esetek miatt nem kívánatos dolognak tartják. Tehát nem, mert ugye ebbe is van szélsőség, mint mindenben. Ahol emberek vannak emberek, ahol emberek vannak tesók, ott vannak szélsőségek. Mindenből lehet szélsőséget csinálni, még a sakklubból is, jó? Tehát mindenből. Az ember sajnos hajlamos erre, hogy vagy testi szinten menjen át, és tudni kell nagyon jó példákat hozni a torontói ébredésből, ami nem is olyan rég volt, a 80-as évek közepe tájékán, hogy ott mivé lett, de most nem fogom, akkor is nagyon mélyen belemennék. Tehát félnek, mert tudják, hiszik ők, hogy vannak, de azért nem akarják a karizmákat, mert a szélsőséges dolgokat láttak. És azt mondja, hogy nekem erre nincs szükségem köz. És nyilvánvaló, hogy egy állatkertre a gyülekezetben nem mindenkinek van szüksége. Nem vágynak rá. Főként, hogyha semmi sem történik. Csak annyi, hogy hallattál ugráló, kukorékoló embereket, ember, elmegyek a Baromfi útra, és ott is hallok. Tehát, értitek? Tehát csak éppen nem embereket, érted? Vagy elmegyek egy ilyen, mit tudom én, a Schwab-hegyre, vagy mit tudom én, hová érted, és ott is fogok látni napolámokat, meg mindenféle ilyen furákat. Érted? Szóval nyilván, arra nincs. Tehát csak önmagában az van, hogy van a zaj, meg a mindenféle ilyen megnyilvánulások, de ennek semmi haszna igazán, értitek? Az embereket nem viszik közelebb Istenhez, akik eljönnek meglátogatni azt a gyülekezetet, és nem történik úgy semmi ezen kívül, hogy hallottak egy rahedli kukorékolást és 10 kiló báránybégetést. Ez nagy valószínűséggel senki sem fog vonzani. Na, fél, te ember, menjünk már vissza abba a gyülekezetbe, van jó volt hallgatni ezt a bégetést. Érted? Szóval, tehát vannak túlzások, és vannak nagyon kificamult dolgok. De ez nem jelenti azt, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Amen?
Amen.
Ez nem jelenti azt, hogy fogjuk, hát akkor nincs érted, vagy ha van is, nem kell. Nem. Mert ez meg keményé teszi az embert, és érzéketlenni a szent szellemnek. Figyelj, és itt jön be az az ige, hogy a Máté 7.16, hogy?
Gyümölcseikről ismeritek meg őket.
Amen. Mondott Jézus egy ilyen mércét. Gyümölcseiről ismeritek meg őket. Rossz fa, nem teremelt jó gyümölcsöt, jó fa pedig rossz gyümölcsöt nem terem. Tehát nagyon fontos meglátni, hogy milyen gyümölcsöket teremnek a különféle hozzáállások, a különféle megnyilvánulások a Szent Szellem ajándékainak kapcsán. A gyümölcséről felismered. Tehát, hogyha azt látod, hogy mindig ugyanazok az emberek tombolnak, egyébként meg úgy semmi, nincsen Jézus Krisztusra való rá, inkább csak azt nézik az emberek, hogy hogyan startol a 6-20-as, érted, ami régen voltak ilyenek, emlékszem, így gyülekezetében, hogy volt ilyen a 9-20-as, és akkor tudták, hogy 9-20-kor egy ember el fog startolni, érted, és akkor úgy sem, mint a repülő, és akkor startol. És már előre váltak, hogy jön a 9-20-as, érted, és 9-20-as testvér megérkezett, már nem, oké. Na, szóval... Tehát ennek nem sok értelme van. Egyetlen egy dolgot tudnék a javára írni ennek a felidézett ilyen kis állatkerti szerűségnek, hogy talán annyi, hogy az emberek felszabadulnak valamennyire, értitek? Tehát, hogy nem lesznek annyira merevek, mint egy karóba vert madár, érted? Ilyen, nem lesznek ilyen ólomkatonák, érted? Tehát, hogy lesz bennük legalább annyi, hogy készek elfogadni a Szent Szellemnek a bejövetelét, és ha bármit is tesz a Szent. Tehát nem az van, hogy kapásból utasítják, hanem kicsit úgy fel vannak lazulva. Tehát neki, ő nem szégyel, érted, gurulni előtted, meg bukfencezni, pedig tök komoly öltönyös, meg nem tudom mi, igazgató, meg nem tudom micsoda, de ő előtted bukfencezik, érted, nem szégyeli. Miért? Mert megszokta ön a környezetben, hogy az nem szégyen, hogy az Úr előtt nyugodtan kivetkőzhet. De nyilvánvaló, hogy itt ami a nagy tévedés, hogy azt mondta ugye pápastól is, hogyha bolondok vagyunk, az Úrért vagyunk. Tehát az Úr, tehát volt olyan, hogy ők is így a közös belső köreikbe gondolhatjátok, hogyha eleve a Szent Szellem úgy jött be, hogy összekeverték az emberek viselkedését a részegekkel. Honnan vették ezt, hogy nem részegek? Hát biztos nem úgy, hogy így ültek, mint egy ilyen halovány, ilyen izét, ilyen fásult, ilyen lények, és és beszéltek valamiféle nyelven. Tehát nyilván, hogy ez olyan izgalomba hozta őket, értitek? Tehát olyan, tehát szokatlan is volt. Most már ugye úgy megszoktuk, hogy a nyelveken szól, az viszonylag egy ilyen csendes dolog, érted, hogy nyelveken szól, mert már megszoktuk, érted, de ott az akkor történt először, rá, nem? Tehát, és betöltötte, megrészegettek, tehát igazán egy, mondhatnám azt is, hogy egy extázis volt. Na, most az volt, figyelj, az volt a jabából, az egy extázis volt. Most mi másnak mondanád már ezt? Minek? Amikor azt látták rajtuk, hogy meg vannak részegülve édesbortól. Biztos láttak már elég embert édesbortól, meg részegülni, hogy az, láttál már részeget? Én láttam, sajnos. Érted? Tehát, és hát szörnyű. Hát ha valaki tényleg részeg, azt se tudja, micsoda ő, érted? Most, érted? De mondom, ennyi hasznát láttam ezeknek az ilyen fura ilyen mozgalmaknak, amikben volt jó, és volt rossz vegyesen. És ezt ki kell tudni szűrni, hogy az emberek nem lettek annyira ilyen nagyon vallásosak, ilyen megváltozott hangú, ilyen megnyúlt képű, ilyen mit tudom, mit csinálunk, elmehettek volna gyászén szertartásra, ilyen gyászéneklésre, értem, mert már aztán élet nem sok. Az ilyen emberek, ha van üdvösségük, és eljutnak a mennybe, hát teljesen csodálkozik. Mi van itt, érted? Hát, és akkor megpróbálják így, hogy én is tudom, elváltoztatják a hangukat, hogy én is tudom, azért jöttünk vala erre, vala erre, vala. Érted? Hát, na, ilyen ó magyar Mária síralom nyelven, érted, tudod, ez a... Bocs, te mit tudom, a 16. század Bibliát olvasod be? Nem értem, te mit mondasz? Elvágtuk vala szemünkkel, vagymunk, érted? És hát oké, az is persze egy nagy kulturális érték, de nem kéne talán így imádkozni. Isten a sima egyszerű beszédetet is megérti, tudod, hogy hello, papa, itt vagyok, vagy valami, tudom én, ahogy apád is beszélsz. Apád is így beszélsz, tudod, elváltoztatottak, hogy ó, apám, vala úgy, meg... Hát érted, édesapád körben nevet, nem, hogy hát mi vagyod benne? Halló, érted, észre vagy? Na, hogy apa, mit inni, vagy mi van? Jó? Tehát az se jó, a vallásos szósz, azt le kell dobni. Ezért tetszett nekem, bizonyos értelemben nem tetszenek ezek a mennyások, de az igen, hogy felszabadultak az emberek, érted? Tehát, hogy ugráltak, táncoltak, abban semmi rossz nincs, érted? És figyelj, gondoljatok bele, jó, mondjuk, hogyha megbotránkoznak, az nem jó, megbotránkoztatni nem jó. Mondom, akkor menjenek haza, gyűjjenek össze csoportokba, és ugráljanak, meg táncoljanak. Semmi, senkit nem érdekel. Nyilván, amikor egy olyan alkalom van, amikor potenciálisan ott lehetnek új emberek, nem? És akkor azt mondja, figyelj már, Gerzson, érted? Tehát idehoztál, tehát nézzük, ez megőrült, érted? Hová hoztál? Dili házba? Mert a világi az nem tudja ezt befogadni, érted? Te figyelj, ha egyen volt, amúgy ugyanezt láttam, érted? Szóval érted? Tehát, na, értitek, ugye? Tehát, hogy, és akkor most mit szólsz, nem? Most mit mondasz? Tehát ezért mondta pápostól, hogy úgy bánjanak a korintusaiak a szellem ajándékaival, hogy ne botránkoztassák meg a kívülvalókat, ámen? Tehát erre vigyázzik el, hogy nem kell. Akkor menjenek, vonuljanak el, van nekik szoba, mit tudom milyen, nem gumiszoba persze, csak ilyen szoba, és ugráljanak, táncoljanak, érted, guruljanak. Nem így van, mert az senkit nem érdekel, ha? Szóval senkit nem érdekel, mert most nem lesznek új emberek, akik azt mondják, hogy te, fiel, a Fruzsinát még most láttuk az előbb, érted, az igazgatói székben, most meg itt kukorékolt, érted, meg ugrált. Mi van vele? Melyik gyógyborvoshoz jár, biztos. Oké, tehát a gyümölcséről ismerni meg őket, ámen? Tehát ez nagyon fontos. Volt egy ember, aki megvizsgálta, magyar emberről beszélünk, aki megvizsgálta igazán, ugye mondtam nektek, hogy olyan forrásnak, tehát akit forrást használok ebben a prédikációban, felhasználtam forrást is, az egyik az a Kenneth Hagin, de őt még egyelőre nem vontam be, de majd fogom egy-két jó gondolatát Kenneth Hagin-nek, és van egy másik ember is, akit én egyébként nagyon, hát hogy mondjam, nem ismerem olyan mélyen, de van egy nagyon jó, egy baptista lelkész, és tehát mondom is, hogy hívják csak, Szarka János, igen. Tehát Szarka János bácsinak a a baptista pásztor, aki igazán a szellem ajándékaival teljes és nyelvek imádkozó, pedig baptista, érted? Na mindegy, és ő látja, és az ő dolgaiból is vettem, és a Kenetégenéből is, meg az igéből legfőképp. De hogy ezt is akarom mondani, hogy és ő például megvizsgálta, képzeljétek el, ez a Jani bácsi, megvizsgálta az olyan gyülekezetének az életét, ahol elutasítják a szellemnek a karizmáit, és megvizsgálta a gyümölcseit. Tehát, hogy mert ő is ugye eleinte ellene volt, mert a vallásos tanítás miatt, meg a főiskola miatt, meg a többi miatt így volt, érted? De látta, hogy valami nem stimmel. Tehát látta, hogy valahogy olyan élettelen az egész, és akkor elkezdett vizsgálódni. És kérdekes neki, nem kötöttek útilaput a talpára, amikor elkezdett nyelveken imádkozni, meg betelkérve, mit tudom én. Nem mondták a baptistákon, hogy csáó, érted, tűnj el. Szóval ezt nem mondták, hanem ott van, és máig is ott van, és egy csodálatos gyülekezetet vezet. És ez tök jó. Nem tudom, hogy azóta mi van, de én az a lényeg, hogy vezet gyülekezetet, most nem tudom, mi van vele egyébként, mert így hirtelen. Na, és tehát megvizsgálta azokat a gyülekezeteket, ahol elutasítják a szellemajándékait, kemények ebben szemben, és az olyanokat is, ahol nem utasítják el. És megnézte a gyümölcséket, ez alapján a Máté evangéliumi ige alapján, a Máté 7.16 alapján, hogy milyen gyümölcseik vannak ezeknek a fickóknak. Tehát ez a lényege. És karizmákat ellenző elutasító táborban, tehát ahol a karizmákat ellenezték és elutasították, több olyan vezető személy volt, képzeljétek el, akiknek a gyülekezete már évek óta pangott és gyengeségben volt. Erőtlenségben pangott. 5-10 éve nem voltak megtérések, bemerítések, evangelizációk, és a gyülekezet rohamosan fogyott. Diétázott a gyülekezet, diétával fogva fogyott. Közben pedig minden megújulásig, ébredési kezdeményt, ha bármi is jött a Szent Szellemtől, csírájában elfojtottak, mert szerintük az a gonosztól van. És elfojtották ezeket. Nyilvánvaló, hogy ez nem lehet a Szent Szellemtől, ugye egyértelmű, tehát, hogy ilyen, tehát, mert az igének ő soha nem fog ellent mondani, és az igé tele van ilyenekkel. A vezetők és a gyülekezetük életében például, akik elutasították a karizmákat, nem volt gyümölcstermés, csak pusztulás és rombolás. Tehát ezt látták. Nem voltak gyümölcsök. Mit beszélünk? Milyen gyümölcsök, ugye? A Galáciaiakhoz levél, most nem írtam ki, de mindenki ismeri ezeket az igéket. A Galatákhoz írt levél 5.22-23-ban benne van, milyen gyümölcsöket keresünk? Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom, mértékletesség. Nagyjából biztos el is soroltam. Tehát gyümölcsöket keresünk, igaz? Tehát ezeknek meg kell lenni, hogy szeretet, öröm, békesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom. Tehát ezeknek meg kell lenniük, ezt keresni kell. És képzeljétek, ahol elfojtották a karizmákat, ahol nem engedték a Szent Szellemet megnyilvánulni, ezeknek az embereknek nem voltak ilyen gyümölcseik. Rombolás és pusztulás az meg volt bőven. Voltak persze épülő gyülekezetek is, de a karizmákkal kapcsolatban nem volt ilyen ellenséges a hangulat. Ott, ahol épültek, ahol jöttek új megtérők, új úgymond érdeklődők, hogy egyáltalán hogy. És ott nem volt, ott azért, hogy ha nem is volt kifejezetten karizmatikus a gyülekezet, tehát így ő kifejezetten, de nem voltak ellenségesek, nem voltak a Szent Szellem ellen, munkája ellen. Hanem azt mondták, hogy jó, ilyen mérsékelt karizmatikus, úgy lehetne mondani. Tehát, hogy el voltak, jó, imádkozz a nyelveken, figyelj, lehetőleg ne az Isten tisztelte, vagy az Isten tisztelt imádkozz magadba, mint amit Pál is mondott, de nem voltak ellenséges hozzáállásúak a karizmákhoz. A karizmatikus gyülekezeteknél a különbség viszont igen jelentős volt. Tehát ezt írja a könyvében, hogy nagyon jelentős volt. Itt is voltak problémák, tehát mind mindenhol emberek vannak, voltak szélsőségek, tehát voltak ilyen szélsőségek, de a gyümölcsök nagyon is felismerhetőek voltak. Amen?
Amen.
Tehát a szellem gyümölcsei dinamikusan növekvő gyülekezetek voltak ezek, és egyre több szolgáltevő, élénkség és Isten jelenléte volt abban a gyülekezetben, ahol nem utasították el, ahol nem voltak abszolút antikarizmatikusok. Tehát aztán, és akkor nézzük meg egy kicsit a
fogalmak, elnevezések.
Jó, tehát ez fontos, végignézzem fogalmakat és az elnevezéseket, mert a későbbiekben ne kavarjuk a szezont a fazonnal. Vagy valami ilyesmi. Az első fogalom.
A talentum.
A talentum. Ugye mondtam nektek, hogy, fogom kifejteni, mi a talentum és a karizma között a különbség például. Nem azonos a kegyelmi ajándékkal, tehát ugye ez már azon a kapásból látható, hogy a talentum az nem olyan, mint a kegyelmi. Ez egy velünk született képességet jelent, a talentum. Tehát amit Isten a születésünkkor már elhatározott, egyik tud jól írni, másik tök okos matekból, harmadik felépít egy házat a semmiből, mit tudom én. A negyedik, mit tudom én, mit csinál. Fütyül, mint a Haki Tamás. Ez egy talentum, igaz? Talentum. Ezzel általában nagyjából minden ember rendelkezik ilyen talentummal. Van, aki jól, és van, aki rosszul él vele. Minden talentummal lehet jól élni, rosszul élni. Tudjuk ezt. Tehát ezt, aki egy picit is ezt tudja. Egy részét a szüleinktől örököljük ezeknek a talentumoknak, és az ember ugye tanulással és képzéssel tudja fejleszteni ezeket a talentumokat. Ha van valakinek zenei tehetsége, leül, és nem veszi a fáradtságot, hogy órákon át pöngessen, vagy krimplírozon, az előbb-utóbb ha van talentum, akkor ki fog fejlődni, nem? Tehát akkor egyre magasabb szintre jut. De ez nem karizma. Jó? Bizonyos esetekben viszont hasznára lehet a karizmáknak és a kegyelmi ajándékoknak egy ilyen talentum. De ez azért nem mindig jellemző. Vannak olyan esetek, hogy valaki mondjuk, mit tudom én, nagyon beszélős, vagy mi, és akkor a beszéd ajándékaiból valamit kap. Van is ilyen beszélős. A veszély akkor áll fent viszont, és az nagy veszélyt jelent, hogyha összekeverik a karizmákat, vagy helyettesíteni akarják, vagy kiegészíteni a talentumokkal. Amen? Mert azt mondják, vannak olyan vélemények, akik azt mondják, hogy bizonyos talentumokat a Szent Szellem nemesíthet. Így mondják, hogy nemesíthet. Na de hát értitek, tehát a talentum meg a karizma az teljesen más, jó? A következő fogalom, amit szeretnék definiálni, az...
Karizmák, kegyelmi ajándékok.
Jó, ez tehát a karizmák és kegyelmi ajándékok a görög szóból erednek a karizma, vagy karizmata. Tehát karizma, karizmata. Ezek ilyen kegyelemből fakadó ajándékok, amik tulajdonképpen érdemtelenül jutnak el hozzánk, jó? Tehát ezekért nem lehet megdolgozni, nem lehet. Ezek egyszerűen csak ahogy alázattal kell használni. Tehát hogy az Úr használ benne, és engedni kell, hogy az Úr működtesse rajtad keresztül ezeket a karizmákat. Az alapszónak a jelentése a karizmák, képzeljétek el, öröm. Az az alapszó jelentése, hogy öröm. Milyen érdekes, nem? Mert Isten jó kedvéből, örömében adta nekünk, nem? Ezeket a karizmákat. Örül neki ő is. Mert ez nagyon sokaknak jót tesz. Úgymond. Jót tesz az étrendjüknek. Szellemi étrendjüknek. Tehát Isten jó kedvéből, tehát az Isten jó kedvéből örömében adja a gyermekeinek ezt az ingyenes ajándékot, amelyet igazándiból a Szent Szellem osz szét a Krisztus testében. Mindenkinek ugye, ahogy ő akarja. A két kifejezést egyébként, hogy kegyelmi ajándék vagy karizmák lehet felváltva is használni. Tehát ugyanazt mondjuk igazándiból, átfedi egymást a két kifejezés, és tehát nem a testi születésünkkor kaptuk, mint a talentumot, hanem az újjászületés révén kerülünk a kapcsolatba a karizmákkal. És végleges ajándék, amely igazándiból állandóan jelen van a hívő ember életében. Tehát végleges ajándék, nem vonja. Ugye azt mondja az ige, emlékeztek, hogy Isten elhívása és az ő ajándékai visszavolhatatlan, megbánhatatlanok. Ez miért fontos kihangsúlyozni? Azért, mert látsz olyanokat, akiknek az életük, az életvitelük, az erkölcsi szintjük nem, hát úgy mondom, nem méltatlan, jó, vegyük, hogy méltatlan, de mégis működnek rajtuk a karizmák. Jó? Tehát látsz olyanokat, akik isznak, esznek, veszekednek, rosszat tesznek, és mégis ajándékok működnek rajtuk. Van ilyen. És nem is törekszenek rá, hogy ezen változtassanak. A jellemük nem változik. Ugyan káromkodó volt közben, és káromkodik egyébként, de amúgy imádkozik betegekért, akik meggyógyulnak. Tehát nem is törekszik arra, hogy az Úr szabadítsa meg őt ezekből a rossz szokásokból, vagy rossz beidegződésekből, Mert lehet, hogy nem eleget hall, amiket én szoktam mindig mondani, a gondolkodásmódról. Vagy újítsuk meg a gondolkodásmódunkat, jó? Tehát, és legalább egy karizmával mindenki rendelkezik. Nincs olyan hívő, akinek ne lenne legalább egy karizmája, a Szent Szellem fel tudja benned ismertetni, hogy melyik az. Tudod. És általában az ember tudja is. Ha nem, akkor pedig imádkozz érte, hogy az Úr ismert. Általában van, mindenkinek van legalább egy, de ha van az embernek karizmája, az valamilyen módon már megnyilvánult a legutóbbi hónapokban. Vagy valamikor. Te tudsz róla, hogy az megnyilvánult rajtad keresztül. Általában az ember tud róla. Ez lehet tanítási ajándék, lehet a szolgálati ajándékokból, lehet profétálás, bármi lehet. Jó? De mondom, a szolgálati ajándékokat majd később mindjárt, ha eljutunk odáig, akkor taglaljuk. Csak nem tudom, hogy eljutunk-e odáig. Jó, a következő fogalom, amit szeretnék definiálni az...
Szellemi megnyilvánulások.
No, figyeltek, szellemi megnyilvánulások. Tehát a görög szó itt a pneumatikos, nem a karizmata, hanem a pneumatikos, amelyet tévesen sokszor fordítanak lelki vagy szellemi. Ugye, hogy ha magyar fordítás, akkor lelki. ha mondjuk angol, vagy német, vagy latin, vagy... eredeti, vagy görög, akkor szellem. Jó? És tévesen fordítják szellemi ajándéknak, mert ez pneumatikos van a görögben. A szó jelentése az, hogy szellemi, a Szent Szellemhez tartozó dolgokat jelenti, és három helyen fordítják az igében, úgymond ajándékként, ami nem túl szerencsés. Az első az 1 Korintus 12.1.
Testvéreim, nem akarok benneteket tudatlanságban hagyni a Szent Szellem működésével és ajándékaival kapcsolatban.
Ugye itt teljesen evidens, a 1 Korintus 12.1-ben, ahol általában is a szellem ajándékairól beszél, hogy különbséget tesz a Szent Szellem működése, pneumatikos és ajándéka, tehát karizmata. Tehát nem akarom, hogy tudatlanságban legyetek. Amen?
Amen.
Ez nagyon fontos. Tehát különveszi a pneumatikost, a megnyilvánulásként fordítja, ugye? Már itt működésként ugye az egyszerű folytás. És ajándék, karizmata, tehát karizmától. Tehát itt abszolút különveszi. Az 1 Korintus 14.1-ben, na ez lehet, hogy egy kicsit itt kitartok, nem tudom, mennyi időnk lesz. 1 Korintus 14.1.
Minden erőtökkel azon igyekezzetek, hogy ez az isteni szeretet éljen és működjön bennetek. Teljes szívvel kívánjátok a Szent Szellem ajándékait, leginkább a profétálás ajándékát.
Szóval azt mondja, hogy ugye itt a 13. a szeretet himnusz, 1 Korintus 13. És ebből azt mondja a pápostól, hogy mondta, hogy a szeretet a nagyobb, tehát az a legnagyobb, az az örökké való, amen?
Amen.
Minden elmúlik, a nyelveken szólás is elmúlik ott van a mennybe, nincs rá szükség, de, mert ott szíről szíre látunk, de a szeretet soha el nem múlik, amen? Tehát azt mondja, hogy, és azt mondja, figyelj, minden, ez annyira ilyen, nekem nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de nekem ilyen tök súlyos, hogy minden erőtökkel azon igyekezzetek, hogy ez az isteni szeretet éljen és működjön bennetek. Tehát emlékezzetek vissza, hogy a szeretet, és ez a szellemi ajándékoknak az értelme is, jó? A szeretet. Mindennek az az értelme. Mindent a szeretetre lehet és kell visszavezetni. Amen?
Amen.
Az Isten szeretetére. Tehát nem az emberi szeretetre, hanem az Isten szeretetére, amiről az 1 Korintus 13 szól. Mert ez mindennek az értelme. És azt mondja, hogy teljes erővel igyekezzünk, hogy ez éljen, és képesek vagyunk arra tudunk igyekezni. Hogy tudsz-e igyekezni arra, hogy ez a szeretet, mármint az Isten szeretet, az agapé, ugye arról beszél, hogy működjön, és éljen benned. Hogy működjön is, ne csak éljen, hanem működjön. Leginkább úgy, hogy az Úrral jársz. Hogy imádod őt, hogy szereted őt, táplálkozol az igéjével, hogy jól gondolkodol felől, hogy benned az Isten szeretete kitöltetett a Szent Szellem által, amen? A szívedben. És egyszerűen te nem tudsz önző lenni. Te nem tudsz önmagadért élni. Te csak Istenért és másokért tudsz élni. Mert a szeretet erre vezet, amen?
Uh-huh.
A szeretet ezt mondja benned. Mert Isten is ilyen. És a második mondat pedig, amit itt mondtam, egy kicsit leragadok.
teljes szívvel kívánjátok a Szent Szellem ajándékait, leginkább a profétálás ajándékát.
Érted? Tehát ezt mondtam, emlékeztek ott az elején, hogy van egy légkör, van egy közeg, egy atmoszféra, amin belül a Szent Szellem sokkal gyakrabban és sokkal szívesebben működteti a Szent Szellem ajándékait, ez pedig az, hogyha teljes szívvel kívánják. Tehát ahol eszükbe sem jut, mert azt sem tudják, mi az, ott valószínűleg nagy valószínűség szerint nem fogsz találkozni semmivel. Semmi ilyesmivel. Tehát azt mondja, hogy mi kívánjuk, tehát hogyha nem kívánod ezeket, akkor nem fogod, hát érted, akkor nem lesz meg az az atmoszféra a te lelkedben, a szellemedben nyilván megvan, a lelkedben, a pszichédben, hogy a Szent Szellem hogy kinyilatkoztassa rajtad keresztül egy ajándékot, akár a gyógyítás, akár a hit, akár a csodatevő erők, akár a szellemek megítélés, vagy bármi más. Tehát ezt kívánni kell. Azt mondja, kívánni, és ezt a Szent Szellem felgerjeszti benned. Timóteusnak ezt írta Pál, hogy gerjeszt fel magadba a szellem ajándékát, hogy gerjeszt fel magadba, ami a vének kézrátéte által ugye átlettéve. Tehát van nekünk is valamilyen közünk azért hozzá, ugye? Tehát nem csak a Szent Szellem vágyik adni, de tudod, ez olyan dolog, ahol téged nem kívánnak a hátuk közepére se, akkor valószínűleg nem szívesen mész oda, igaz? Ez az ember megint itt van, úristen. És bemész egy helyre, és tudod, hogy ezt gondolják rólad, érted? Hogy hát a hátom közepére nem kell, megint itt van ez a nagy szájú, érted? De kár, hogy itt van. És így gondolkodnak az emberek, te nem fogsz oda szívesen menni. Na a Szent Szellem is ugyanígy van, így van? Tehát a Szent Szellem is érzékeny, ugye? Azt mondja a Biblia, egyedül a Szent Szellemről mondja az ige, hogy ne szomorítsátok meg az Istennek a Szent Szellemét. Képes megszomorodni. Miben lehet a Szent Szellemet megszomorítani alapvetően? De most nem fog kitérni erre, mert akkor nagyon eltérnék a témától. Például nagyon meg lehet szomorítani szerintem azzal, hogyha az ember nem keresi az Urat. Te mondanék többet is, csak nem akarok. Ha nem keresed az Urat, nem élsz vele jó kapcsolatban, nem kívánod, úgymond, vagy nem keresed, azzal szomorúvá tud válni a Szent Szellem, az pedig nem jó. Tehát kívánd a teljes szíved a szellem ajándékait. Tehát itt is egyébként a Szent Szellem pneumatikuszáról van szó, azaz megnyilvánulásairól. Tehát azt mondja itt tulajdonképpen az apostolon keresztül a Szent Szellem, hogy kívánjátok a Szent Szellem megnyilvánulásait. Tehát, hogy nyilvánuljon meg rajtatok keresztül. Amen?
Amen.
A Szent Szellem ajándéka. Ezt kívánjátok. Ha ezt nem teszitek, akkor nem nagyon fog. Ezt most csak én tettem hozzá, persze. De ez általában így van, ugye levezetve logikailag, hogy ha téged nem szeretnek valahol, nem is kívánok sehol, csak átuk közepére, akkor nem mész oda szívesen, így van. Ezt most, ha mi így vagyunk vele, érted, Isten sokkal inkább így. Legalábbis szerintem. Érted? De ítéltek meg. Fontos megjegyezni, hogy a teljes szívvel kívánás alapvető a szellem ajándékainak a megnyilvánulására, a megkapására vonatkozóan. Tehát ahhoz, hogy tényleg aktívan működjön benned, az nagyon fontos. És az utolsó ige a mai napon, aztán majd innen fogjuk folytatni.
1 Korintus 14.37. Ha valaki azt gondolja magáról, hogy ő proféta, vagy szellemi ember, akkor fel kell ismernie, hogy amit nektek írok, az az Úr parancsa.
Amen. Tehát itt is, és ugye arra hoztam fel példákat, hogy a pneumatikuszt összekeverik, itt jól fordítja, úgymond a egyszerű folytás, hogy összekeverik a pneumatikuszt a karizmatával, vagy hát tehát a karizmákkal. Itt egyértelműen a szellemi vagy szellemiek a fordítás, a helyén való, tehát nem a karizma, mert ezek csak alkalmi megnyilvánulások, és azt tudni kell, hogy bármely hívőt bármikor használhat Isten szelleme úgy, ahogy ő jónak látja. Figyelj, és amennyiben a megnyilvános, figyelj, és innentől fogva kezdünk beszélni, majd a következő alkalommal, hogy a karizmának onnantól fogva nevezünk egy szellemi ajándéknak egy pneumatikuszt, tehát egy szellemi megnyilvánulást, hogy elkezd állandósulni, vagyis rendszeressé válik egy szellemi ajándék, érted? Tehát emlékszel vissza, hogy mitől valamikor profétáltam, valamikor bátorítottam, valamikor kaptam természetfeletti kijelentést, valamikor imádkoztam beteget, valamikor ezt csináltam, azt csináltam, csodák történtek rajta, stb. És amikor ez elkezd rendszeressé válni, azáltal, hogy te kívánod, hogy szeretetben jársz, az első, Isten szeretetét engedett, hogy megnyilvánuljon benned, foglalkozol vele, és engedett, hogy a Szent Szellem használjon ezekben a dolgokban, akkor akkor egyre gyakrabban nyilvánulnak benned a pneumatikuszok, tehát a szellemi megnyilvánulások, és akkor nevezik azt már karizmák, vagy szellemi ajándék, kegyelmi ajándéknak, vagy szellemi ajándéknak. Amen. És nagyon fontos tudni, hogy a Szent Szellem szuverén módon hoztja szét, ahogy ő akarja. De a kívánás nagyon sokat befolyásol, testvérek. Amen. De drágák vagytok. Tehát a kívánás az nagyon sokat dob a alatba. Tehát, hogy kívánod a szellem ajándéka. Nem kell? Sorry. Tehát lehet, hogy akkor is megnyilvánul, de akkor az megmaradt pneumatikusznak, szellemi megnyilvánulásnak. Mert úgy 2 évvel ezelőtt egyszer profétáltam, hogy egyszer láttam a szellemvilágban valamit 2 évvel ezelőtt. Érted? Akkor az nem nevezhető egy rendszeres megnyilvánulásnak, hogyha 2 évvel ezelőtt volt. De ha már volt, az azt jelenti, hogy neked van valami. Ott. Minden ember, minden hívőnek van, hiszen aranyoséval. Hiszen Krisztus testének neveznek minket, értitek, tesók? Tehát mindenkinek van valamilyen ajándéka. Ezt Isten ki fogja neked fejteni. Csak foglalkozzunk ezzel tovább, értsük meg egyre jobban ezeket a dolgokat. Amen?
Amen.
Egyre világosabbá legyenek bennünk. Figyeljetek, kinek van kérdése, ahogy ez szokott mindig elhangozni. Bármi vagy valami hozzáfűzni való, vagy bármi, amit nem ért esetleg ebben a dologban, szívesen, ha tudom, akkor megmagyarázom, hogyha van ilyen. Ugye azt érzitek, hogy ez mennyire fontos téma. Mindenki érzi, ugye remélem, vagy érzékeli, hogy ez milyen fontos téma, és mennyire keveset beszélnek rólam. Ámen. Jó, tehát ha van valakinek valamilyen... hozzáfűzni valója, vagy egyéb, akkor az légy szíves, hogy mondja. És akkor elfüggjenek el a utolsó dalát is. Már utolsó, tehát mai napon az utolsó. Nem az életünk utolsó dalát. No, tesók, van valakinek valamilyen.
Nekem lenne. Sziasztok!
Szia, Éva!
Szia, Éva.
Örülünk, hogy vagy. Szia!
Mert azt mondtad, hogy meg lehet szomorítani a Szent Szellemet, és ez igaz, hiszen igen, tehát a Szentírás írja, és azon túl, hogy te azt mondtad, hogy mit is mondtál? Bocsánat. Hát, hogy tudjuk megszomorítani? Te is mondtál erre egy példát.
Azt hiszem, én úgy fejeztem ki magam ezzel kapcsolatban, hogy ha nem keresünk az Úrral való szoros kapcsolatot, vagy
igen.
Ami ez...
Ezt mondtad te. És szerintem én ezen szoktam gondolkodni, és én arra jutottam, és akkor ezt elmondom, aztán mindenki megvizsgálja, hogy mit gondol e felől, hogyha nem engedelmeskedünk annak, amit már megértettünk a Szentírásból. Amit már megértettünk az igéből, és ha ennek ellenállunk, akkor megszomorítjuk a Szent Szellemet. Mert nem engedünk az Úrnak,
igen.
Hanem bemakacsoljuk magunkat. Ennyit szerettem volna mondani.
Like.
Köszönöm.
Ez nagyon jó volt. Ez jó volt,
amit... Dicsőség Istennek.
Nagyon jót mondtál.
Ennyit szerettem volna. Én kimegyek a... igen, nagyon izgulok, nem szeretek beszélni. Sziasztok!
Tudjuk, ne adjál, nem.
Az
énekig maradjál. Erre szaladjál. Tigrisek amúgy sem szaladjának sehova. Na, tehát, hogy... igen, abszolút jót mondott Éva. Ez tényleg így... Az amúgy is... Tehát ez tényleg így van. Ez
nagyon jó.
Amit már megértettél, ez jó. Jó nagyon, amit mondott, ugye? Tehát, hogy amit már megértettél, annak engedelmeskedj. Ez jó. Amit már megvilágított benned az Úr szellem, igen. Amit már megláttál az igéből, vagy megvilágított, ez jó dolog. Ezt nagyon jó, hogy mondtad. Szuper jó, dicsőség az Úrnak. No. Tudom, hogy nem álberezésem vagyunk, de majdnem mondtam, hogy senki többet hallgatsz. Igen, Marika?
Nekem csak az jutott eszembe ezzel a Isten tisztelettel kapcsolatban, hogy előtte nap, nekem majdnem egész nap egy olyan régi ének jutott eszembe, amit ugye hát 30 évig majdnem mindig szoktunk énekelni, előtte és a végén is együtt, és ez jutott eszembe, és nem hagyott békén egész nap, mindig ezt énekelgettem, hogy higgy és engedj, légy csak engedelmes, bízzál Jézusodban, és boldog ember lesz. Hogy mindig ez jött elém, hogy higgy és engedj, hogy légy csak engedelmes, bízzál Jézusodban, és boldog leszel, vagy nem tudom a legvégét már, de hogy bízz és engedj, hogy minthogyha az Úr ezt akarta volna a szívembe helyezni, hogy jobban ráfigyeljek, ugye a Szent Szellemre, és bízzak benne, és higgyek benne, hogy amit ő akar, azt például hát a mai napon is csak annyit, hogy megkérdeztem az Urat, hogy egy bizonyos dologgal kapcsolatban mit élő legyek, rád bízom, Uram. És alig, hogy ezt a gondolatokat, vagy ugye magamban úgy mondtam az Úrnak, utána már jött egy illető, és a pillanatban már mondta is a választ. Hát ez is mindjárt úgy eszembe jutott, hogy Uram, köszönöm, hogy ennyire gyorsan reagáltál rá, hogy nem hagytál kétségek között, mert utána olyan békességem lett, aztán megnyugodtam, nem is gondoltam már többet bele. Hogy ez biztosan ez is az Úrtól, az Úr szellemétől jött. Hogy nagyon, meg biztos, hogy azért is kaptam ezt az éneket, de nem tudok többet belőle, azt sem tudom, hogyan kezdődik, mert szeretném ugye újra elolvasni, mert van egy ilyen dicséretek énekeskönyvem, de úgy szerettem volna úgy megkeresni, hogy végénekelni, de hát nem tudom, hogyan kezdődik, de ez a kis részlet, hát egész nap mindig újra és újra. Alig tettem, vettem valamit, már újra megint ott volt a gondolatomban, meg hát énekeltem is azt a kis részt. Úgyhogy biztos ez is azért volt, mert most ezen az istentiszteleten ugye tulajdonképpen erről volt szó, és már az Úr előre felkészíti az embert, hogy azért mondta, hogy higgy és engedj, hogy tulajdonképpen ez nagyon fontos mindnyájunknak, még nekem is. Na, csak ennyit szerettem volna így elmondani.
Dicsőség az Úrnak, nagyon jót
mondta. De fontos, hogy többet halljunk róla, ez biztos, hogy fontos. Mert én is ugye addig, amíg ebben a gyülekezetben jártam, mindenről kaptam tanítást, de ezt nem hangsúlyozták ki annyira, hanem inkább a megtérésre, és az, hogy megismerjük a Szentírást, és azt szerint éljünk, cselekedjünk, és hogy másokat is hívjunk az Úrhoz. Mert mentünk kettesével, mentünk mindenfele, kórházakba, öregekhez, meg minden. Úgyhogy ez volt a lényege jobban, amíg én oda jártam, hogy másokat is az Úr Jézushoz hívjunk. Meg hogy megismerjük a Szentírást, hogy minden nap olvassuk vezérfonal szerint. Én azóta is. Ami egyszerűen annyira belém ivódott, hogy már az az első reggel. Nem is tudnák úgy nekiállni munkának, hogy én folyamatosan állni olvassam a Bibliát, meg az állítatos könyveket, minden egyet, ami van, mert belém ivódott. És ezt is azért nem szabad az embernek, mikor elkezdi Istennel járni, Bibliát olvasni, nem szabad feladni. Mert ugye nem mondja az ikke, nem meghátrálás emberei vagyunk, hogy tulajdonképpen, mert minél jobban keressük az Urat, és rendszerezzük, mert a rendszer nagyon fontos. Ugye rend van Isten országában, és utána már annyira belénk ivódik, meg egyre jobban, hogy ne akarom ismerni az Úr Jézust, meg az Atyát, hogy egyszerűen már nem is tudnánk nélküle élni, hogy minden nap ne azzal kezdjük a napot, meg hát ő dicsőíteni, ugye, meg mindennél hálát adni, ez már nagyon fontos. Hát annyit szerettem volna még.
Köszönjük,
hát jó volt, mert fontos, hogy erről is többet halljunk, ugye, Isten szellemétől. Azért mondja, hogy Atya, Fiú, Szentellem, teljes szentháromság, egy és örök igaz Isten. Én minden reggel ezzel köszöntöm az Urat. Mindig elmondom neki. Mert annyira beleivódik az emberbe ez, hogy automatikusan belülünk már jön. Azért nem szabad feladni kezdet-kezdetén. Mert utána már nem is tudjuk feladni. Mert már részesjái vagyunk. Úgyhogy...
Amen. Amen. Köszönjük szépen, Monika.
Ja. Dicsőség az Úrnak.
Nagyon, nagyon jót mondtál, dicsőség az, aki mindig.
Igen.
Mindig nagyon jót mond Marika, nagyon szeretem, amikor ő is így mondja. Annyira jókat szokott mondani, úgy szeretem tényleg ilyen jó hallgatni. Dicsőség az Úrnak. Hát igen, igen. Szóval az biztos, hogy kell vele foglalkozni a 100%, mert szóval ezt így... Vagy srácok, mert akkor... Na, hát, hogyha senki másnak nincs te gyerek, akkor elénekeljük az énekünket még, hogyha tényleg, de még egy nagyon-nagyon pöttyet várok, a bárkinek bármi kérdés vagy egyéb. De mindenkinek világos volt, úgyis ezt a tanítást is majd föl fogom tenni oda a honlapra, és akkor vissza lehet majd ezeket hallgatni a Szent Szellem ajándékairól, mert tényleg azt gondolom, hogy tényleg nagyon nélkülözött téma. Ahogy a Marika is mondta, hogy mindenre teszik a hangsúly, csak pont arra, ami font. Tehát ez valahogy összefügg, és akkor tényleg ezzel be is fejezem, hogy ez összefügg, amit a Marika mondott azzal, hogy mondjuk abban a gyülekezetben a lelkek megnyerése volt a nagy hangsúly, ami tényleg a legfontosabb feladat egyébként, de a karizmák hozzájárulnak ennek a sikeréhez, amen. Tehát a lelkek megnyerésének a sikeréhez nagyban hozzájárulnak a karizmatikus dolgok, tehát a szellemi ajándékoknak a megnyilvánulása. Tehát ugye teljesen...
Igen.
Ámen. Szóval az hozzájárul.
Ámen.
Ez pont így van. Megosztom a képernyőt, és már volt is benne, hogy melyik dalt énekeljük el. Tényleg az a régi pünkösdi dal egyébként. Az még lehet, hogy még az Azusa utcából maradt. Nem tudom. Nem. Ezt én nagyon szeretem. Drága mennyi atyám, az Úr Jézus hatalmas nevében magasztalunk és dicsőítünk téged, és köszönjük, hogy valóban te vagy, ami megváltom. Köszönjük, atyám, hogy megtanítasz minket egyre jobban a szellem ajándékaira, és hogy az első, ami a legfontosabb, hogy szeretetedet, amit kitöltöttél a szívünkbe, hogy azt tanulmányozzuk, és abban a szeretetben járjunk, megbocsájtásban, és a Szent Szellemnek az kihozza belülünk az Istennek a szerelmét, és a másik pedig, hogy kívánjuk ugye ezeket az ajándékokat, és mi ebben a gyülekezetben kívánjuk Jézus Szent nevében, amen.
Amen.
Az online gyülekezetben kívánjuk az ajándékokat, hanem kívánjuk, hogy csodák történjenek, hogy minden testvérünkön keresztül megnyilvánulnak az ajándékok, mindenkinek a ajándéka felelősödjön, és kapjon még ajándékokat, és hogy ez egy olyan közösség legyen, hogy ahova eljönnek a drága testvérek, vagy bárkit elhoznak annak a problémára megoldásá, menjen meg, hogy mit, hogy eddig is sokat látunk, de nagyon kívánunk téged, Uram, hogy még többet tegyél. És köszönjük neked, hogy tanítasz minket a Jézus Szent nevében, hogy ez csodálatos. És ezért neked adjuk a dicsőséget. Amen.
Amen.
Fenségednél nincs vonzó e földön, se dal, se szó, se kép, s nem találnék nálad szebbet, bármere is a szeretet fénye, csak te vagy az egyetlen Úr. Benned megtalálok minden választ. Halleluja!
tisztelet, csak hozzád száll, imádlak ő, Atyám. Most csak nézlek és imádlak, csak nézlek és imádlak. Hallelujah, mert ez itt van. Se dal, se szó, se kép. S nem találnék nálad szebbet. Bármere is indulnék. Benned van a szeretet fénye. Egyetlen út, mert megtalálok minden választ. Nagy király és győztes úr, most csak nézlek és csodálnak, és tiszta szív. Áldak minden tisztelet, csak hozzád száll, imádlak ők, Atyák. Most csak nézlek és csodálok, csak nézlek és csodálok, és tiszta szívből állnak minden tisztelet, csak hozzád száll, imádlak ő, Atyám, imádlak ő, Atyám, imádlak. Imádlak ő, Atyám.